Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Sokat Canikó vagyok, Zugló önkormányzati képviselője, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke. Ezt a konferenciát azért szerveztük a KEF szervezeteivel együtt, hogy szülőket, pedagógusokat, gyermekeket összehozzunk, és legyen egyfajta párbeszéd. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon ezt a problémát nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és mindenképpen beszélni kell róla, és cselekedni. Zugló önkormányzata nagyon büszke arra, hogy rengeteg szervezetünk van, akik a prevencióval foglalkoznak, akik ezt a problémát felölelik. Ez a konferencia pont erről szól. Engedjék meg, hogy közben nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem vendégeinket. Dr. Varga Pétert, Zugló önkormányzati képviselőjét, valamint az Egészségügyi Bizottság elnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Dr. Váradi Attilát, a 14. kerületi rendőrkapitányságnak a vezetőjét, a lezredes urat. Illetve Kardos Pál urat, a Zuglói önkormányzat rendészet vezetőjét. És minden megjelent kedves vendégenket szeretettel köszöntünk, és akkor engedjék meg, hogy először szólítsam dr. Szemelyác János urat, addiktológust, aki Magyarország mai helyzetéről egy kis korképet fog bemutatni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Már szinte hagyományosan a júniusi rendezvényükön vagyok, és köszönöm a meghívást, és örömmel jövök, mert hogy tényleg azt látom, hogy így lehet aztán beszélgetni azokra a problémákra, amik így jelen vannak, és úgy tűnik, hogy a megoldásuk az egy kicsit talán nehézkesen ment, de egy órát akarok itt magamnak csinálni, hogy lássak, és elkezdek vetíteni. No, tehát akkor az aktualitásokról fogok beszélni, és egy kicsit ilyen szélesebb rendszerbe téve azokat a valóban aktualitásokat és problémákat is azt gondolom, amikről mindenképpen szólni kell, szerintem ezt ide vagyok kötve ez a mikrofonálványhoz. No, hát tulajdonképpen tavaly, amikor beszéltem itt, akkor a pszichoaktív szerek voltak az előadásomnak a fő témája. Az új pszichoaktív szerek, ezek továbbra is komoly problémát jelentenek Magyarországon. Csak egy kicsit dióhéjban ezeknek a szereknek a történetéről, ezek 2009-10 körül kezdtek el igazán nagy mennyiségben beüzenelni Magyarországra. Először ezek serkentő szerek voltak többnyire, aztán 2011-től megjelentek azok a szintetikus kannabinoidok, amiket biofűnnek vagy herbálnak hívnak a fiatalok, mi inkább azt mondjuk, hogy ezek a műfűvek, hiszen semmi természetes nincsen bennük. Ennek a biossága inkább egy marketingről szól. Egyébként ezek a szerek megjelentek, nagyon érdekes, ezeket főleg Kínában gyártják, meg Indiában, és nyilván van egy olyan gyanú, hogy ezek a szerek, ezek talán a pekingi olimpiára indultak el, a kínai gyógyszergyárak és a kínai kémikusoknak a remek termékei voltak. Bizonyára mindenki tud olyan kínai sportolókat felsorolni, akik sokszoros olimpiai bajnokok voltak, de aztán nem tudom, hogy nyilván a kínai neveket nem könnyű megjegyezni, de hogy aztán ezek a sportolók egyszer eltűntek. Tehát az olimpiai bajnokság után nem nyertek meg soha többet életükben egy vidéki spartaki jádot. Úgyhogy nyilván, hogy ezek a szerek, ezek sokban segítették hozzá őket, hogy tulajdonképpen a dopinglaborok nem ismerték ezeket a szereket. Ott mindig van egy versenyfutás, és egy kicsit ez a versenyfutás ismétlődött meg itt az illegális és a legális szerek piacán, hogy a dopingszereknél is ismerünk számos dopingszert, amiket a vada lát, elkapja a sportolót, eltiltja, és azt mondja, hogy így nem lehet felkészülni egy komoly versenyre. Aztán vannak olyan szerek, amik meg így megelőzik a korukat, nem tudják őket még azonosítani, és sok sportoló használja ezeket. Az, hogy ennek mi a következménye, nyilván tudunk olyan sportolókról, és akkor itt a kínaiakról talán kevésbé, de most mit tudom én, mondjuk a Jackie Joyner Kersee volt egy nagyon híres amerikai futó, aki 32 éves korában szívinfarktusba halt meg. Hát valószínűleg nem azért halt meg szívinfarktusba, mert egyébként ő neki valamilyen szívbeteg problémája volt kiskorában, miközben világcsúcstartó volt rövid távokon. Vagy hát időnként halnak meg sportolók a sportpályán furcsa körülmények között. Gyanús, hogy itt a doping lett benne. Az új pszichoaktív szereknél egy picit ugyanez volt a helyzet, hogy a népszerűségüket első lépésként annak köszönhették, hogy ezek valójában legális szerek voltak. Rendőrség lefoglalt egy szállítmányt, bevizsgálta, aztán nem tudom, hogy elnézést kérve, de vissza kellett adnia, mert hogy egy csomó szer a 2010-es évek elején nem minősült illegálisnak. Tehát, hogy az új pszichoaktív szerek ilyen szempontból, most nem akarok ezekről tulajdonképpen többet beszélni, ezek továbbra is vannak. Egy dologra hívnám fel még a figyelmet, ami viszont az utóbbi időben azt gondolom, hogy az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatban egy veszélyes dolog, hogy az utóbbi 12 szerből, amit mondjuk az elmúlt fél évben felbukkan, abból 4 fentanil vázra épült designer drog volt. A fentanil, ez egy fájdalomcsillapító, egy kábító fájdalomcsillapító, egy opioid. Manapság, hogyha valakinek daganatos betegsége van, akkor nagyon gyakran kap fentanil tapaszt. Sajnos azt is látjuk, hogy opiát függő fiatalok, vagy például hajléktalanok kukázás közben kikukázzák a fentanil tapaszokat, ezeket leáztatják, és akár intravénásan adják be maguknak. Tehát önmagában a fentanil jelen van a magyar opiát használ a piacon is van, úgyhogy orvossal iratja valaki. Nekem is van egy olyan kliensem, aki évek óta küzd opiát problémával, és jön hozzám nagy vidáman egy pár hónappal ezelőtt, és azt mondja, hogy jaj, kiderült, hogy van neki valamilyen gerinc fájdalma, és a reumatológus fentanil tapaszt írt fel neki. Igaz, hogy az egyhavi fentanil tapaszt ő egy hét alatt elfogyasztja, de akkor egy hétre biztosítva van neki a kábítószere. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a designer drogokat eredetileg klasszikus kábítószerek vázára építették föl. Az első ilyen szer, ez a mefedron volt, vagy Kati névre hallgatott, azt a kát növény, ami Jemenben őshonos, annak a Katinon nevű alkaloidjára építették fel. Aztán a mai drogoknál már nem klasszikus kábítószereket használnak, hanem hatékony designerek vázára építik tovább ezeket a kábítószereket. De aztán rájöttek, hogy végülis nem csak serkentőt meg szintetikus kannabinoidot lehet gyártani, hanem ópiátot is, aminek nyilván az a veszélye, hogy amikor valaki azt sem tudja, hogy egyébként ópiátot használ, nagyon gyakran ilyen útszéli kendert szednek le a terjesztők, ezt bepermetezik különböző designer anyagokkal, amiről azt érzi az ember, hogy ez azért így hat. És ha valaki például fentanil alapú designer droggal bepermetezett füvet szivogat, akkor fogja észrevenni, hogy nagy bajban van, amikor el akarja hagyni. Az opiátnak nagyon komoly elvonási tünetei vannak. Azt nem lehet csak úgy, hogy most akkor nem szívok és nem használok, hanem akár 2-3 hétig tartó elképesztő fájdalom, hideg-meleg váltakozása, az ember iszonyat nyomorult állapotba tud kerülni, tehát munkaképtelen, iskolaképtelen, és ez akkor látszik rajta, amikor nem használni akar. Ha használja, akkor úgy ezzel el van. Tehát ilyen szempontból az új pszichoaktív szerek piacán tulajdonképpen ez egy nagyon veszélyes irány, ami úgy látjuk, hogy megjelent. A klasszikus szereket azért írtam elé, nem mint a klasszikus szerek nem lettek volna, de azt láttuk, hogy amikor az új pszichoaktív szerek elindultak, akkor a klasszikus szerek visszaszorultak. 2013 volt az az év, amikor a rendőrségi lefoglalások alapján a klasszikus szereket megelőzték az új szerek. Egyszer voltam is egy konferencián, ahol egy epidemiológus mondta, hogy hát nem tudjuk, hogy mit lehet tenni, hogy ez a trend megforduljon. Magyarul, hogy újra a fiatalok klasszikus szereket használnak, ne ezeket a dizájnereket, ami bizonyos szempontból vicces. Másrészről meg valóban be kell látnunk, hogy a klasszikus szerek között az általam egyébként az előbb meglehetősen veszélyesnek beállított ópiátok, vagy akár az amfetamin, vagy az extázi tablettáknak az eredeti alapanyaga, ez egy metamfetamin származik volt az MDMA, vagy akár a klasszikus kanabisz, amit most már a világ több országában, vagy az USA több államában legalizáltak. Azt látjuk, hogy kevesebb probléma van velük, mint a designer drogokkal. Nyilván ez egy jelentős probléma, erről politikusok sokat vitatkoznak, de itt csak annyit jegyeznék meg zárójelben, hogy az, hogy egy ország drogpolitikájában melyek a legális és melyik az illegális szerek, azokat nem a szer veszélyesség alapján mérik. Tehát ha most az alkoholt be akarnám vezetni, és megvizsgálnánk, hogy az alkohol egyébként veszélyes kábítószere, kialakít-e függőséget, okoz-e központi idegrendszeri károsodást, okoz-e bármilyen a szervünket érintő komoly, akár életet veszélyeztető károsodást, pszichoszociálisan az embert leépíti-e, hátterében lehet-e erőszakos bűncselekményeknek, akkor az alkohol mindezekre pipát kapna. Tehát nyilván nem lenne olyan idióta, aki azt mondja, hogy hát vezessük be az alkoholt, mert ez egy jó lehet vele szórakozni, meg a vörösboros marhalábszárat hogy csinálnak meg vörösbor nélkül. De az alkohol az nekünk itt van. Oda is írtam ugye a második pontban, csak ilyen nemes egyszerűséggel, hogy alkohol, és nem feltétlenül a fiatalok alkoholfogyasztási szokása miatt, hanem mert hogy óriási probléma egyébként Magyarországon az alkohol. Tehát na visszatérve a klasszikus kábítószerekhez, tehát nem feltétlen azért van betiltva egyszer, mert az veszélyesebb, mint más. Hát ilyen szempontból akár, ha mondjuk megnézném a kannabisznak a káros következményét, és megnézem az alkohol káros következményét, sajnos azt kell mondanunk, hogy az alkohol az több kárt okoz a testünkben, a lelkünkben. Nyilvánvalóan a kannabisz, mivel ez egy tiltott szer, ezért hozzá kell venni kárként azt is, hogyha a rendőrség eljárás indul ellenem, vagy fogdára kerülök, vagy kirúgnak az iskolából. Tehát önmagában, azokban az államokban és országokban, ahol a kannabisz legalizálták, ott nyilván azzal, hogy nem kriminalizálják ezt a szert, a veszélyessége is ezáltal a káros következményei csökkennek. Most nálunk ez még nem mondható el, de önmagában a szereknek a veszélyessége, az addiktív potenciája, az különböző. Az, hogy legális vagy illegális, ez egy egészen más dolog. Arról nyilván tudunk beszélni és vitatkozni. Az alkohol, mint itt látszik, tavaly talán többet beszéltem a fiataloknak az alkoholfogyasztási káros szokásairól. Ez a rohamivás volt egy ilyen komoly probléma, a binge drinking, amely tényleg arról szól, hogy a fiataloknak egy része úgy szórakozik, hogy abból csinál sportot, hogy mennyit bír meginni egységnyi idő alatt, és elképesztő ittas állapotok alakulnak ki. Ezt a fajta ivást a 2000-es évek elején skandináv fiatalok találták ki, ők is nagyon kreatívak egyébként, mint a magyarok. Skandinávok nagyon komoly beavatkozásokat kezdtek el tenni, azért korlátozták a hozzáférést, korlátozták azokat a helyeket, ahol a fiatalok ezt meg tudták tenni. Olyan programokat vezettek be, amelyek a fiataloknak próbálták láttatni a szabadidőnek másfajta eltöltését, aktivizálták a szülőket, hogy olyan közösségeket hozzanak létre, amelyek akár az iskolák körül, akár a fiatalok által alkotott közösségek körül ott vannak, és úgy tűnt, hogy a skandinávok tudtak tenni ezért a dologért. Nálunk nagyon kevés ilyen lépést látunk, valamelyest mégis csökkent, majd mutatok egy ilyen összehasonlító ábrát a 2011-es meg a 2015-ös ESPAD között. Valószínű, hogy ennek hátterében akár a designer drogok jelenléte is itt van. Nagyon sok fiatal, főleg a szegényebbek közül, köztük nagyon sok roma, Magyarországon a szegény kategóriának a nagyon nagy részét azt romák is jelentik. Tehát nagyon sok fiatal kezdett el designer drogot használni alkohol helyett, azért mert ez olcsóbb. Ez látszik a statisztikában is. Nyilván nem lehetünk büszkék arra, hogy a fiatalok kevesebb alkoholt isznak, mert ezek a designer drogok nagyon komoly következményeket tudnak járni. A felnőttek alkoholfogyasztási szokásai meg olyan sokat nem változtak. Továbbra is azt látjuk Magyarországon, hogy olyan 750-800 ezer alkoholfüggő honfitársunk él. Ha azt nézzük, hogy a felnőtt lakosság az körülbelül, tehát 8 millió, most a nagyon gyerekek még nem isznak, vagy van egy abszinens réteg, aki nem iszi, de körülbelül Magyarországon 8 millió ember fogyaszt alkoholt többé-kevésbé, benne vannak a szociális ivók, benne van az, aki csak éppen szilveszterkor kocint, és benne vannak az alkoholisták is, akkor azt látjuk, hogy körülbelül a 10%-a az alkoholfogyasztó embereknek függővé válik. Az alkoholral továbbra is elmondhat, hogy nincs alkoholstratégiánk, tehát az alkoholhoz úgy tűnik, hogy a mindenkori kormányok óvatosan bánnak, óvatosan nyúlnak hozzá, nyilván ebben sok minden benne van, hogy hát mit lehet kezdeni ezzel a neves magyar tradícióval, a szatmári szilvapálinkával, meg a szekszárdi vörösborral, hogy akkor ezeket most így terjesszük, vagy ne terjesszük, hogy mi van a kocsmákkal, vagy a bevételekkel, vagy az alkoholról lévő jövedéki adóval. Tehát, hogy ez mind úgy látom, hogy probléma olyan szempontból, hogy merünk-e az alkohollal kapcsolatban felvállaltan szembe menni, vagy azt mondani, hogy igen, a magyar alkoholfogyasztási szokások komoly problémát okoznak. Nem tudom pontosan a rendőrségi statisztikát, de a baleseteknek a nagyon nagy hátterében az ittas vezetés az ott van. Az erőszakos bűncselekmények, az életellenes bűncselekményeknek a nagyon nagy részénél, akár a tettes, akár az elkövető kapcsán felmerül az alkoholnak a jelenléte. Nyilván nem csak akkor válok maga tehetetlenné, kiszolgáltatottá, ha dzsinázok, vagy hogyha illegális szert használok, hanem hogyha alkoholt használok, akkor ugyanúgy. Meggondolatlan vagyok, a belátási képességem csökkent, tehát ilyen szempontból nek számos káros következménye van. És aztán itt vannak a jó érek gyógyszereink, a gyógyszerfogyasztó attitűdünk, ami hát szintén elképesztő állapotokat mutat meg. Magyarországon a fájdalomcsillapító és a nyugtató altató szerek szedegetése elképesztő méretet ölt. Korábban, amíg az algopirin vénymentesen volt megvásárolható, addig emberek tényleg kilószámették az algopirint, amikor ezt néhány éve vénykötelessé tették, akkor ilyen hosszú sorok kigyóztak a patikák előtt, hogy még mindenki beszerezze azt a néhány karton algopirint, amit a hátralévő kis időben így be tud szemezgetni, hogy ne fájjon semmi. De hát a tévéreklámban is az van, hogy nincs idő a fájdalomra, minden fájdalomcsillapító forte, és azonnal hat, és közben pedig miért nincs idő a fájdalomra? Azért, mert hogy nem szeretünk elgondolkodni azon, hogy miért fáj és mi fáj. És az, hogyha a hátam fáj, akkor elgondolkodok azon, hogy ennek esetleg van pszichoszomatikája is, és nem csak rosszul mozdultam, hanem valami nyomja a vállamat. Vagy hogy a gyomorfájdalmam hátterében benne van-e az, hogy össze-vissza eszek hülyeségeket, és nyilván normálisan kéne enni egészséges ételeket. Vagy nyilván még millió ilyen dolgot tudnék mondani, ami arról is szól, hogy igen, a fájdalom az egy tünet. Az jelzi azt, hogy valami nem oké. Fájdalmat azt nem csak elmulasztani kell, hanem mielőtt nagyon gyorsan egy forte, nem tudom milyen gyógyszerrel elmulasztom, el kéne gondolkodni, hogy valójában ez a történet, ez így miről is szól. Ez egy picit ugyanaz a fájdalom, mint a krízis. Az emberek nem szeretik a krízist, ugyanakkor a krízisben benne van a fejlődés lehetősége. Tehát, hogy valahol azt mondom, hogy vannak olyan tünetek, amik problémát jeleznek, mint akár a pszichoaktív szer, hogy fogyasztás egy társadalomnak, így a fájdalom vagy a krízis az egyénnek. Tudunk-e? Oppá, közben elpörgettem? Igen, valamitől. Na jó, tehát, hogy akkor a gyógyszerfogyasztó attitűdről talán csak annyit, hogy ennek egy részében, a hátterében én tudom, hogy az orvosok vannak, én is orvos vagyok, és azt láttam, hogy a kliensekben van egy jelentős nyomás az orvosok felé, hogy írjanak gyógyszert. Tehát amikor bejön egy paciens, hogy neki valamilyen fáj, akkor nem azt akar, hogy elkezdjünk beszélgetni, ugye van ez a vicc, akkor akarsz róla beszélni, amikor így fölbuksz a biciklivel, nem akarok róla beszélni, azt akarom, hogy lássák el a lábamat és kössék be, de hogy azért, amikor a életveszélyt elhárítottam, akkor tényleg nem ártana, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. És az orvosok, nagyon sok orvos megfelel annak az igénynek, hogy a beteg az gyógyszert akar, és akkor azt felírja. Szoktam ilyen döbbenten mondani, hogy ha szívinfarktust kapok, akkor tudom azt, és szerintem mindenki tudja, most itt egyenként felállítgatnám a hallgatóságot, de nem teszem, akkor mindenki el tudná mondani, hogy hogyan lehet a következő szívinfarktust megelőzni. Ugye? Tehát stresszmentesebben kell élni, többet kell mozogni, egészségesebben kell lenni, egy boldogabb életet kell élni, és akkor valószínűleg akkor a szívinfarktusom az azért nagyon nagy százalékban megelőzheti. Jó, persze, megkatéterezik a szívemet, megnézik, hogy a koleszterin nem magas vagy alacsony, de hogy alapvetően tudom azt, hogy életmódot kell változtatni ahhoz, hogy egy ilyen probléma ne következzen be újra. Ha depresszióba esek, akkor a lakosság nagy része nem azt gondolja, hogy életmódváltoztatáson kell átmennie. Hogy fogynia kell, hogy stresszmentesebben kell élni, hogy normális kapcsolatokat kell működtetni, nem. Akkor azt mondja, hogy elmegy a pszichiáterhez, az ír egy antidepresszívumot, és egy 3-4 hét múlva érzi azt, hogy na, kicsit jobb a kedve, kicsit több az energiája, stb. Ha szorong, akkor Xanax kell neki, meg Fronti, meg Rivotril. Tehát nem azt keresjük, hogy a szorongás hátterében mi van, és hozzám is jön paciens, és ha nem írok neki Rivotrilt, akkor tudom, hogy elmegy egy másik orvoshoz, aki ír. És ilyen szempontból persze mondom azt, hogy hát mégiscsak jobb, ha én írok, mert én nem 5 év múlva fogom megkérdezni tőle, hogy jó-e neki ez a Rivotril, hanem 3 hét múlva. De hogy rákényszerülök arra, én is, hogy írjak olyan gyógyszereket, amivel nem teljesen értek egyet. De hogy azt látom, hogy tudunk így gondolkodni. Aztán nyilván itt van ez a négyes pont, a viselkedési addikciók, az ilyen online, okostelefon, közösségi oldalak, mindenféle számítógépes játékok, és hát a szerencsejátékok, amiknél mióta félkarú rablók eltűntek a kocsmából, azóta a tipmix, meg a kaparó sorsjegy, ezek szedik áldozataikat. Nem egy olyan 16-17 éves kliensem van, aki a családi kasszából több százezer forintot tipmixelt el. És úgy tűnik, hogy ez egy komoly probléma, mert hogy ez így, és vannak emberek, hogy például a póker, talán a póker egy 10 évvel ezelőtt népszerűbb volt, mint most, de vannak emberek, akik fennhangon terjesztik, hogy ők abból élnek. És biztos van egy-két ember, aki tud pókerből élni. De hát azért ez nem egyrészt nem egy normális élet, úgy igazán, másrésztről meg hát nekem még egy pókeres sem tudta igazán elmagyarázni, hogy ez póker mitől nem szerencsejáték, hanem hol kell azt így pontosan. Ő tudja, hogy mi van a pakliba, és az ő akkor nyer. Szóval nagyon sok olyan szerencsejáték van manapság is, amik így tudják a fiatalokat berántani, mert hogy nyilván a pénz az egy fontos dolog a mai világban. Sokkal fontosabbnak tűnik, mint ahol egyébként a helye lenne a pénznek. Szóval azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem egy jó irányba megy a társadalom, amiben a gazdagsága, a mutatott vagyon, a kép, hogy mi az a környezet, amivel én körülveszem magamat, és hogy öltözködök, és milyen órám van, és milyen autóval járok, ezek így valahogy talán túl vannak értékelve, vagy ezek mennyire fontosak. Az embernek, az életének a boldogsága az nem feltétlen ezeken a területeken található, de nyilván fontos, mondta egy 15 éves kliensem, hogy ugye nem a pénz boldogít, de jobb Audiban sírni, mint biciklin. Hát mondtam, hogy attól függ, hol van az ember. Tehát, ha egy bicikli úton vagyok, akkor jobb a biciklin sírni, mint ha véletlenül beparkoltam oda az Audival így 160-nal a kanyart, nem bevéve. Szóval, hogy nyilván helyzet és környezet válogatja, hogy pontosan milyen körülmények között kerülök hová. Úgyhogy, de mindestre a viselkedési addikciók, ez egy komoly probléma. A viselkedési addikciókkal egyébként az is egy nehézség, hogy amíg a kémiai függőségeknél, a pszichoaktív szereknél, alkoholnál, ott mi szakemberek is tudjuk azt, hogy a gyógyításban, az előrejutásban, a függőknek a kezelésében, akár a problémás szerhasználatban tudjuk azt mondani, hogy így el kell oda jutni, hogy használunk szert, vagy nem használunk szert, és húzunk egy vonalat. És ha valaki alkoholista volt, akkor ő neki tulajdonképpen az abstinencia tud, a teljes szermentesség tud működni. Most a viselkedéses függőségeknél ez nem ennyire egyértelmű. Tehát én vásárlás függő vagyok, akkor mégsem tudom ezt megcsinálni, hogy többet nem meg boltba. Vagy ha az internet cippantott be, a 21. században nyilván nehezen fog tudni úgy élni, dolgozni, hogy számítógépnek a közelében nem megyek, vagy nem használom a számítógépet. Tehát nyilvánvaló ilyen szempontból, akkor ez egy problémás, mert itt azt mondjuk, hogy akkor a függő típusú addiktív magatartás, meg a mértékletes használat között hol van a határ. És hát ez egy nagyon nehéz dolog, hát hol a határ. Szóval mi az, amikor engem így valami beszippant, és mi az, amikor azt mondom, hogy én ezt még kezelem, kontrollálom. Ez még csak egy rossz szokás, vagy ez egy egészséges szenvedély. Tehát nyilván vannak olyan hobbiaink, vagy a munkánk, amit tudunk szenvedélyesen űzni. Kilátunk-e abból? Hol van az, amikor így azt mondom, hogy oppá, itt most megtettem néhány olyan dolgot, ami egyébként így nem tettem volna meg, hogyha ez a dolog így már egy kicsit nem rántott volna be magával. Tudok-e én abban kontrollt tartani, vagy mi tartatja velem a kontrollt? Segít engem a közösség, a környezetem abba, hogy ezekre a dolgokra legyen valami rálátásom. Tehát hogy azt gondolom, hogy itt is sok mindenem múlik az, hogy én belecsúszok egy dologba, vagy még tudok ott a szélén egyensúlyozni. Az ötödik, ez az elégtelen szolgáltató rendszer, ez továbbra sem változott, sőt azt gondolom, hogy nem jó a helyzet. Budapesten is a tavalyi évben szűnt meg például Soroksáron egy nagy forgalmat bonyolító drogambulancia, és csak így mondhatni nyom nélkül száradt, mert úgy volt, hogy átköltözik, bezárt, aztán nem költözött át, és nem fog kinyitni, mert hogy most már ezt drogambulanciát működtető intézmény az óráit is visszaadta az Országos Egészség Biztosítási Pénztárnak. Aztán úgy tűnik, hogy most majd lesznek EU-s pénzekből fejlesztések, addiktológiai és pszichiátriai téren, felnőtteknél és gyerekeknél is. Konkrétan az állami egészségügyi ellenőrző központ fog 6,2 milliárdos EU-s pénzből Magyarországon gyermek addiktológ és gyermekpszichiátriai rendszert összeállítani, sőt még szakmai irányelveket is irat, ami arról is szól, hogy akkor egy szakember tud-e valamilyen dokumentumhoz, protokollhoz nyúlni, hogy is kell bizonyos dolgokat kezelni. A probléma, a legszűkebb keresztmetszet ma Magyarországon pedig a szakember hiány. Azt látjuk, hogy ezek az intézmények felépülnek, ki lesznek alakítva, de elképesztő mennyiségű szakember hiányzik. És nem csak orvos, Magyarországon a szakvizsgázott gyerek pszichiáterek száma az 130 valamennyi, aki konkrétan dolgozik, az a 80 körül Magyarországon, körülbelül 2 millió gyerekre. Tehát nyilván ez egy nagyon komoly probléma, hogy fogjuk ezeket az intézményeket szakemberekkel betölteni. De mindestre az persze jó, és örülünk neki, hogy legalább infrastruktúrális szinten létrejönnek ilyen intézmények, valamiféle hálózat talán megindul, gondolkodás, hogy egyébként mondjuk a fekvő intézmények, az ambulanciák itt Budapesten, és hogy melyek azok a kórházak, amelyek gyermekháttérrel rendelkeznek, a Bedesda, akár a klinika, a Hempál, de hogy ezek hogyan oszlanak el majd a fővárosban. Nagyon fontos az, hogy ennek a hátterében legyenek olyan ambulanciák, amik elérik azokat az embereket, akiknek egyébként problémája van. Sőt, hogy vagyunk ezzel a gondolkodással? Tehát például egy szülő, vagy egy védőnő, vagy egy közösségben egy laikus segítő felismeri azt, hogy ez a gyerek az nem pusztán rossz, hanem neki a hátterében valamilyen gyerekpszichiátriai problémája van, addiktológiai problémája, vagy akár ha rendszerben gondolkodunk, akkor a családban van olyan problémája, ami kezelésre szorul. Tehát azt látom sokszor, hogy a szemléletváltozáson is sokat kell dolgoznunk, hogy így valahogy máshogy lássuk ezt a problémát, vagy máshogy értsük. Egyébként ilyen szinten, csak éppen talán a mai nap aktualitását adja, azt hiszem a Áder János ma fogja aláírni, vagy majd nem fogja aláírni, de hát kevés a remény, ezt a Tágetosz törvénynek nevezett törvényt, ami arról szól, hogy a tanulási nehezítettséggel élő gyermekek eddig kaphattak felmentést különböző tantárgyakból. Ha valaki diszkalkuliás volt, akkor kapott matekból felmentést, nem kellett érettségiznie, de ha irodalomból, vagy például rajzból viszont elképesztően profi volt, akkor leérettségizhetett és elmehetett mondjuk irodalmárnak, vagy elmehetett a művészeti főiskolára, vagy az iparművészeti főiskolára dolgozni, tanulni, hogy aztán mondjuk ipartervező vagy grafikus legyen. Most meg nem kap fel, ha ezt a törvényt ezt elfogadják, akkor nem kap felmentést. Tehát, hogyha valaki diszkalkuliás, akkor menjen vízvezeték szerelőnek, mert ott valószínűleg a matek talán csak kevésbé kell vágni, ott is gondolom, hogy ki kell számolni, vagy traktoristának, mert ott valószínűleg még kevesebb a számolás. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évben számos olyan az ifjúságot érintő, az ifjúságot hátrányosan érintő törvény született, ami nem abba az irányba halt, hogy egyébként így gondolunk-e arra, hogy a fiataljaink milyen felnőttek legyenek. Gondolok itt a tankötelezettség leszállítására, a büntethetőségnek a szintén a leszállítására, arra, hogy egyáltalán milyen iskolákba járnak a gyerekek és mit tanulnak. Haladunk-e a mai kor igényeivel, még mindig telefonkönyvet akarunk velük bebifláztatni, vagy azt próbáljuk velük megtanítani, hogy hogyan kell mondjuk egy problémát megoldani, megtanítjuk-e őket, hogy hogyan kell megtalálni bizonyos információkat, vagy mindig azt mondjuk, hogy vegye le a polcról az új magyar lexikon, üsse fel annál a szószeletén, és keresse meg, hogy mit kell ott megnézni, vagy ráengedjük az internetre, és azt mondjuk, hogy egy hét alatt ezt dolgozzátok ki. Tehát, hogy valahol úgy tűnik, mint egy kicsit így leragadt volna ez a rendszer, és akkor ez a mai törvény ezt a dolgot csak még súlyosbítja. A megszűnő háttérintézmények meg szintén egy óriási probléma. Március 31-el megszűntek Magyarországon azok az intézmények, amik akár az addiktológiának egy picit ilyen szakmai háttérét biztosították. Megszűnt az Országos Addiktológiai Centrum, megszűnt a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, megszűnt az Országos Tiszti Orvosi Hivatal, amiben például az Országos Epidemiológiai Központ volt, akik azt nézték, hogy például mondjuk a hepatitis C-nek milyen elterjedtsége van Magyarországon, meg akár általános egészségügyi mutatókat néztek. Ezek most beolvadtak a minisztériumban, most éppen konkrétan tudom, hogy a drogambulanciák, meg az addiktológiai intézmények például gyűjtöttek különböző adatokat, nézték azt, hogy hány ember akar kezelésbe menni, ez volt a TDI adat, gyűjtöttünk OSAP-ot, ami arról szólt, hogy mennyi ember van kezelésben, gyűjtöttük azt, hogy mennyi ember kap ópiát, helyettesítő kezelést, metadont vagy szuboxont. Most ennek a adatgyűjtésnek most éppen ideje lenne, de ahova eddig kellett a szolgáltatóknak küldeni holnap e-mail címre az adatokat, az megszűnt, és nincs új. Tehát úgy sikerült a minisztériumban átszervezni például ezt a funkciót, hogy nem sikerült megcsinálni, hogy ki fogja ezt folytatni. Éppen engem is kérdezett néhány szolgáltató, hogy hová kell küldeni. Hát mondta neki, hogy szerintem tartogassa otthon a ládafiókba, aztán majd, ha lesz egy intézmény, akkor majd elküldi egyszerre. Tehát egy döbbenetes, nevetséges. Tehát önmagában az, hogyha valaki így ki van dobva a pusztába, és azt mondják neki, hogy csináljál egészségfejlesztést, csináljál prevenciót, gondold végig, hogy milyen szakmai mutatók mellett akarsz menni, mik lennek a te céljaid, akkor ez gyakorlatilag ma a mai Magyarországon nem igazán tud segítséget kapni. Személyes kapcsolati hálókban tud működni, vagy akár mondjuk a civil szerveződésekre tud valamennyire támaszkodni, de hivatalos segítséget azt gyakorlatilag nem kap, és ne is várjon. Na akkor mondtam, hogy megmutatom egy kicsit összehasonlítva a felmérést. Nincsen túl sok epidemiológiai adatunk. Ez a 2011-ben a középiskolások, a 16 évesek körében elkészült felmérés. Ez a barnás, ez az európai átlag, mellette a zöld, az meg a magyar. Itt látszik, hogy az elmúlt 30 napban a cigaretta az 37%, az alkohol 61%, a nagyivás 45%, a cannabis az 19% volt, a egyéb illegális drog 8%, gyógyszerek 9%, inhalánsok 10%. Ez csak a bevitt alkohol mennyiség volt, na abban éppen csak egy picit vagyunk Európa előtt. Tehát 2011-ben láttuk, hogy azért az európai átlagot így mindenben vertük. A trendek hasonlóak voltak, de tulajdonképpen mindenben, talán a cigarettában volt a legnagyobb az eltérés, de egyébként így mindenféle drogban. És ez a 2015-ös, tehát látszik az, hogy egyébként egy kicsit mentek lejjebb ezek az arányok, például a cigarettánál 29%-ra jutottunk vissza a 37-ről, de közben Európa is jól teljesített, mert ők 28%-ról mentek vissza 21-re. Tehát tulajdonképpen követték a magyar adatok az európai trendeket, de még mindig azok fölött vagyunk. Az alkohol az 61-ről ment, ugye, 55-re, aztán a 45%, ez a binge drinking típusú ívás, az 45% volt, az 39%-re ment vissza. Az látszik, hogy tulajdonképpen a cannabisban lett jelentős változás, az európai átlag az magasabb, mint a magyar átlag, ennek látszólag örülhetnénk is, csak hogy itt az utolsó adat, ez az új pszichoaktív szerek megjelenése, ami tulajdonképpen egy kis csalóka, mert itt azt írja, hogy az európai átlag is 4%, meg a magyar is 4%, miközben Magyarországon 2013-ban az összes klasszikus szer lefoglalása az kevesebb volt, mint az összes designer drog lefoglalása. Ez egyébként azért van így, mert az ESPAD kérdőívben a designer szerekre még nem tudtak igazán jól rákérdezni. Hogyha a kutatók feltettek még 3 kiegészítő kérdést, akkor ez itt nem 4% Magyarországon, hanem 12,5-13%. Tehát ha tulajdonképpen hozzáadjuk azt a 12-13%-ot ide, akkor megvan, hogy hová tűntek el a kannabiszosaink. Tehát nem az a helyzet, hogy a magyar fiatalok kevesebbet szívnak, hanem hogy a drága kannabisz helyett olcsó dizájnereket használnak. Nyilván ennek mindenféle káros következményével. Pécsen egy hónappal ezelőtt két fiatal elpöfékelt egy ilyen designer drogos cigarettát, az egyikük meghalt, a másiknak meg a lábát kellett amputálnia, mert olyan vazokonstrikciót csinálta a lábába, olyan szinten húzottak össze az erek, hogy megszűnt a vérellátás, de ő megúszta egy lábamputációval, és élhet tovább boldogan. Tehát, hogy gyakorlatilag ez valóban egy komoly probléma. Tehát úgy tűnik, hogy végül is követjük az európai átlagot, azzal is, hogy volt egy pici csökkenés, de hogy a probléma az gyakorlatilag továbbra is fennáll. Na, és akkor itt azt írtam, hogy ilyen aktuális drogpolitikai változások, de hogy azt gondolom, hogy egyébként itt ebben így szintén egy kicsit talán továbbfejtve azokat a problémákat, amikről beszéltem. Az egyik, hogy éppen most íródik egy ilyen új szakmapolitikai program, ami arról szól, hogy a 2013-ban elfogadott nemzeti stratégiát, azt milyen módon fogjuk megvalósítani. És ez egyrésztről nagyon örvendetes dolog lenne. A probléma az, hogy végül is 2013-tól, amikor a stratégiát elfogadjuk, törvény szerint 3 hónapon belül kell szakmapolitikai program, tehát akkor már most már 4 éve kellene, hogy ez dübörögjön, és azt látjuk, hogy ami megjelenik évről évre, 2 évente szakmapolitikai program, az nagyjából ugyanaz, mint ami volt 2 évvel ezelőtt, mert azt látjuk, hogy nagyon kevés dolog valósul meg belőle. Ellenőrizni meg nem ellenőrzi senki, vagy legalábbis a kormányzat nem ellenőrzi a saját szakmapolitikai programját, vagy cselekvési tervét. Alapvetően saját források nagyon kevés van ebben a szakmapolitikai programban. Tulajdonképpen EU-s pénzekre számítunk, mint például a gyermekaddiktológiai hálózat létrehozására. Arra appellálunk, hogy az EU-tól kapunk pénzt, és ezt létre tudjuk hozni. Nagyon kevés program van Magyarországon, ami tulajdonképpen ilyen saját költségvetési pénz erre a területre. Tényleg töredék folytódik, és azon belül is, ami kifejezetten kábítószerre fordítódik, annak a nagy részét a bűnüldözés, a büntetés végrehajtó szervek használják el, egy kis része az egészségügyi és szociális szolgáltatások, és annak a töredéke még mondjuk a prevenció és a kutatás. Tehát itt látszik, hogy tulajdonképpen a pályáztatási rendszer az végül is ugyan vannak ezek a kabos kábítószer ügyi pályázatok, ami néhány ilyen 500 millió körül most ebben az évben, ahhoz képest, hogy 2008-2009 körül ez 1,5 milliárd volt. Tehát most már lassan 10 évvel ezelőtt a háromszorosa volt, miközben ugye annak a háromszorosának kéne tartanunk, tehát 5 milliárd helyett tartunk 500 milliónál. A megszűnő intézményekről beszéltem, átalakul az intézményi finanszírozás, de úgy tűnik, hogy van 2 olyan terület, ami, tehát vannak olyan intézmények, amiknek úgy tűnik, hogy stabilabb finanszírozását látjuk. Van 2 olyan terület az addiktológiában, amik nagyon fontosak, sőt a 2013-ban megírt stratégiában is nagyon fontos, a másik meg az nagyon nem fontos, de mind a kettő csapnivalóan működik financiálisan. Az egyik az itt a prevenció, amit írtam, erről majd mondok néhány szót a prevencióról. A másik az pedig az alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő tevékenység. Az, hogy a prevenció mitől nem finanszírozódik normálisan, az számomra érthetetlen. Tehát miközben azért íródott át a stratégia 2013-ban, hogy a prevenció az végre helye legyen kezelve, Magyarországon nincsenek főállású preventorok, nincs a prevenciónak háttérintézménye, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet éppen most szűnt meg, ami tulajdonképpen egy ilyen háttérintézmény lett volna. Az alacsony küszöb szegény az csak esik el, miközben a rehabilitációba kevés ember érkezik, de hát hogy kerülne a rehabilitáció ember, ha nincs, aki megtalálja, elérje. Ilyen költői kérdésként teszem föl, de éppen valaki tudja, mely intézményekben található Magyarországon a legtöbb alkoholista? A kocsmákban. A kocsmából el kéne neki jutni a szociális intézménybe, onnan az ambulanciára, onnan a rehabilitációba. De nem jut el, mert a kocsmába az alacsony küszöbű szolgáltatás szakemberei mennének ki. De olyanok nincsenek. Kevés van. Alulfinanszírozott. Most éppen annyira kevés pénzt adnak hozzá, hogy az átalakuló finanszírozás az alacsony küszöbnek az lesz, hogy az eddig elvárt szakemberek végzettségét azt csökkentik. Tehát azt mondják, hogy most ami eddig volt, hogy legyen legalább 1 diplomával rendelkező koordinátorének, most már nem kell, hogy diplomája legyen. Tehát ilyen szempontból akkor a közalkalmazati besorolás szerint még lejjebb lehet menni finanszírozásba. Ez egyszer elképesztő. Új befogadásokról beszéltem. Igen, tehát a prevencióra visszatérve, tehát hogy itt most éppen a rendőröket emeltem ki, de azt látjuk, hogy a Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Intézet 2011-ben azt mondta, hogy csak olyan programok mehetnek be az iskolába, amik a NEFI-nek egy ajánlásával vagy akkreditációjával rendelkeznek. Magyarországon talán egy 30 program szerezte meg ezt a papírt. Ennek ellenére az iskolákban sok mindenki más is bent van. Két kiskapu miatt, az egyik az, hogy nem egészségfejlesztési programnak hívjuk, akkor bemehet. Vagy hogyha van egy belső tagja az iskolában, mondjuk egy tanár, azt mondjuk, hogy része a mi programunknak, akkor szintén bemehet. Így juthatnak be például a szientológusok az iskolákba. Azt gondoljuk, hogy rendkívül káros, amit tesznek, mégis úgy tűnik, hogy mivel ingyen adják a programot, számos helyre bekerülhetnek. A rendőrök szintén bekerülhetnek az iskolába, miközben a rendőrségnek a DADA programja, ami ez a drog, alkohol, dohányzás, AIDS program, elég régóta működik, USA-ból jött át Magyarországra. Ennek végülis inkább a bűnmegelőzési ága az hatékony, kivételten a drogprevenciós ága az nem hatékony, nekik sincsen papírjuk, de nyilván hát azt mondja a klik, hogy hát a rendőrség mégiscsak egy állami szerv, nyilván akik ott végzik ezt a tevékenységet, ők valamennyire értenek hozzá, jöjjenek ők. De hogy nekik sincsen papírjuk, mert nem kell, hát nem tudom, tehát ilyen furcsán működnek ezek a dolgok nálunk. És hogy például mondjuk a rendőrök nem feltétlen prevenciós programokat tartanak az iskolában, hanem néhány éve biztosan Zuglóban is van több olyan iskola, ahol bűnmegelőzési tanácsadóként dolgoznak rendőrök. Ez néhány éve működik. Nagyon sokat próbáltunk tenni azért, hogy iskolai szociális munkások, vagy iskola pszichológus legyen az iskolában. Ehelyett a nyugdíjazásból visszahívott rendőröknek egy jelentős részéből bűnmegelőzési tanácsadót csináltak. Miközben nem való feltétlen egy ilyen ember az iskolában. Volt mondjuk Pécsen is olyan szakmunkás képző, ahol azt kérték a bűnmegelőzési tanácsadót, hogy egyenruhába jöjjön, mert akkor félni fognak tőle a gyerekek, és akkor nem fogják egymást szétverni a szünetben, vagy nem fognak drogot terjeszteni az iskolában. De egyébként az, hogy ő ott kvázi szociális munkáskodjon, vagy pszichológuskodjon, azt jelenti, hogy annak semmi haszna nincsen. Tehát, hogy meg hát végülis ahhoz úgymond nem is ért. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi az ő funkciójuk, de lett egy törvény, a belügyminisztérium erre tett külön pénzt el, és onnantól fogva gyakorlatilag ez a dolog így működhet. És ott a végére írtam is az iskolai szociális munkát, hogy azt gondoljuk, hogy az állandó jelenlét valamilyen segítőszakmának az iskolában nagyon fontos lenne, akár úgy, hogy ne az iskola, ne a tantestület részeként legyen ő foglalkoztatva, hanem valamilyen más szemlélet szerint lássa ő a helyzetét az iskolában. Most úgy tűnik, hogy talán a gyermekjóléti szolgálatok tudnak majd iskolákhoz kapcsolni. El is indult ez ennek az évnek az elején. De itt is azt mondom, hogy a szakember hiány az továbbra is őrült nagy probléma. És hát akkor néhány ilyet az időn vége felé érve a folytatás lehetőségeiről. Tehát azt mondjuk, hogy a nyilvánosság az nagyon fontos, hogy tudjunk beszélni erről a problémáról. Miközben azt láttam, hogy mondjuk amiket én most elmondtam, ezeket itt az ember több helyen elmondja, leírja, hangosá teszi, de hogy nyilván ezek olyan problémák, amiket így a politikusaink meg a döntéshozók nem annyira szeretnek feszegetni, mert ezek nehézségek. Tehát azt látjuk, hogy a fiataljaink nincsenek jó állapotban, azt látjuk, hogy nagyon sok pszichoaktív szert használnak, hogy veszélyesen használnak pszichoaktív szereket, nem kerülnek el kezelésbe, akinek szükséges lenne. Akkor mit csináljunk ezzel? Hát legjobb, hogyha nem beszélünk róla. És látjuk, hogy van ilyen tendencia. Két évvel ezelőtt tartottam egy eladást az élő jelentésről. Van egy olyan szervezetünk, ami a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület. Ez a KCKT névre hallgat, amivel egy olyan élő jelentést hoztunk, csináltunk, megvégeztünk el, amivel összehívtuk Magyarország szakembereinek egy jelentős részét, és ott helyben velük a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, alacsony küszöbről, kezelésről, kínálatcsökkentésről, drogpolitikáról próbáltunk beszélni, és alakult ki egy olyan élő jelentés, ami arról szól, hogy most a szakemberek mit érzékelnek. Hát egy elég súlyos helyzet jött ki, nyilván ezt rendszeresen kellene tenni. Ugyanilyesmi a drogügyi civil ombudsman, ő egy olyan jogi végzettségű ember, egy ügyvédnő, aki tulajdonképpen a szakma képviseletét látja el, és akár olyan problémákról tudunk-e beszélgetni, ami mondjuk az élő jelentés, vagy akár itt a nyilvánosság kapcsán megjelenik és beszélni kell róla. Budapesten mindig probléma ez a kábítószerügyi egyeztő fórum, kerületekben vannak kefek, mint ahogy itt is, mint a melléketábra mutatja. De a fővárosi KEF az egy kérdés, egy probléma, hogy is működne egy fővárosi KEF, miközben nyilván kellene, hogy a fővárosnak legyen olyan drogstratégiája, amiben a kerületek, tehát egy kicsit rendszerként látni. Azt, hogy az egyik kerület kitalálja, hogy ő nem szereti a drogosokat, és olyan lépéseket hoz, hogy kinyomja a saját kerületéből őket, és átnyomja a szomszéd kerületbe, az nyilván nem a megoldás a problémának. Látunk ilyen történéseket. Lehet ezzel valamit kezdeni? Hát azt gondolom, hogy egy fővárosi KEF, vagy a döntéshozóknak egy magasabb szintje talán tudna. És hát ez a szakmapolitikai jelenlét és láthatóság, ez azt mondom, hogy a transzparens működést, azt egyébként nyilván, amikor én klienssel dolgozok terápiában, és arról beszélünk, hogy hogyan válik láthatóvá a mi munkánk, hogyan válunk mi láthatóvá, és a kliens, amikor ő él a saját környezetében, hogyan tud ő józan maradni azzal, hogy transzparensebben működik, hogy látják a többiek, hogy mire számíthatnak, hogy ő tudja azt, hogy ő vele mi történik bizonyos helyzetekben. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy egy intézményi transzparencia is kell, tehát azok a szervezetek, akik ezen a területen dolgoznak és foglalkoznak, azokat, szóval őnekik is kell, hogy ezt érezzék belsőből jövően, hogy nekik mutatni kell magukat, el kell mondani, mit csinálnak, meg kell ismertetni a munkájukat. Ez nyilván nagyon sok olyan pozitív hozadékkal bír, hogy a lakosság, a környezet hogyan fogadja el annak a szolgálatnak a jelenlétét. És hogy a láthatóságunk által, hogy megszólíthatók vagyunk, hogyan tudjuk befogadni azokat az információkat, amiket a környezetünkben lévő emberek hordanak oda nekünk, amivel azt mondjuk, hogy foglalkozni kell. Hát hogy tudunk a transzparenciával egy szolgáltatás orientáltabb intézményrendszert csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Watch them whip it, name, then you make it drop often. Lock it off, show the skill, then make them stop talking. No competition, rock it like people are not watching. I'm gonna lose myself, fool myself, move myself.